Üdvözlöm Önöket, ez az Inforádió turisztikai magazinja, a mikrofonnál Vindi Judit. A műsor elején Szekszárdot mutatjuk be, azután hallhatnak a pécsi adventi rendezvényekről, különleges barlangi programokról és a tatai vaddúldásról is. Tartsanak velünk a következő egy órában is.
Jó napot kívánok a barangoló hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Ifjú György, és egy szekszárdi túra ajánlattal kezdünk. A Borvidék az első, vagy az csak a második, amit megváltogatunk? Tanácsodra. Szervusz, Gyuri.
Szervusz, Tibor. Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak. Én azt mondanám, hogy addig, ameddig józanok vagyunk, addig barangoljunk egy kicsit abban a városban, amiről azt hiszem, mindenkinek rögtön az a néhány sor versüt eszébe.
Születtem, színésznőt szerettem.
Na látod, el se kell mondanom. Én mindenképpen azt javasolnám, hogy Szekszárdon a látnivalókkal kezdjük, és rögtön hozzátenném, hogy nem érdemes Szekszárdon egy napra menni.
Több napos város. De minden városunk tehát, több napos végül is.
Nem feltétlenül, de Szekszárdon annyi látnivaló van, olyan sok érdekesség, és olyan hangulata van a városnak, nem is beszélve ugye a borokról. Hát ha ráadásul a kocsival megyünk, akkor mindenképpen érdemes ott aludni, mert akkor tudunk este egy jó borkóstolón, egy borkóstolós vacsorán is részt venni. És lényegében, hogyha kimerítenénk esetleg a szekszárdi látnivalókat, akkor is ott van a környezete, ott van a Sárköz, ott van a Gemenci erdő, ott van a Mórágyi Rög, a szekszárdi dombvidék, a Sióagárdi népviselet, a Grábóci ortodox templom, tehát annyi minden, ott van Mohács, tehát annyi minden van a környékén is, hogy én nem csak azt mondom, hogy egy hétvége, hanem legalább egy hosszú hétvége, vagy még hosszabb idő kell rá. Én azt mondanám, tehát akkor érkezzünk be Szekszárdra, és ha gépkocsival jövünk Budapest felől, akkor akár rögtön meg is állhatunk, mert Balkész felé látunk, ott egy 19. század második felében épült ilyen eklektikus stílusú templomot, amit nem az épületért magáért érdemes megnézni, hanem azért, mert különösen idén, ebben az évben egy nagyon aktuális látnivaló, ugyanis az újvárosi templom szentelésére Liszt Ferenc komponált annak idején Szent Misét.
Mm-hmm. És most Liszt évforduló van.
Hozzá kell tennem azt is, hogy érdekes módon ezt az úgynevezett szekszárdi misét, mi szekszárdi misének hívjuk, a Nemzetközi Zeneirodalom jénai miseként ismeri. Ezt a szekszárdi misét végül is csak 100 évvel később mutatták be Szekszárdon, tehát a templom avatásakor a budai dalárda a koronázó misé részleteit énekelte. Én nem akarok belemenni, hogy miért, meg hogyan. Liszt többször is átdolgozta ezt a misét, valamilyen okból kifolyólag. Ugye August Antal, akiről majd még szó lesz, báró August Antal, aki egyrészt Szekszárd egyik jelentős mecénása volt, másrészt pedig óriási zenebarát és Liszt Ferenc barátja miatta volt Liszt négyszer vagy ötször is Szekszárdon. Hát az ő tiszteletére vagy ösztönzésére írta meg ezt a misét Liszt, de hogy végül miért nem került sor, azt én nem tudom pontosan, de igazából nem is érdekes. Tehát amikor megyünk befelé, akkor talán egy pillanatra tisztelegünk a templomnál, mert hát meglehetősen ritka dolog, hogy a nemzetközi zenei irodalomba is bekerüljön egy magyar kisváros egyik nem különösebben jelentős műemlék jelentőségű templomának az avató miséje. És akkor rögtön folytassuk is az utunkat, és ugorjunk bele a városba, in medias res, a közepébe, és ez a közepe a városnak, ez pedig a Béla tér, melyik a nevét a város alapítójától, vagy legalábbis attól, akitől a város alapítólevele, vagy illetve az egykori szekszárdi bencés kolostor alapítólevele származik, első Béla király.
Hogy megmaradt? Hát Magyarországon a főtereket Széchenyiről, Kossuthról szokták újra nevezni. Béla annyira népszerű? Vagy nem is volt kérdés soha, hogy Béla tér az
Ez nem volt kérdés, mert ha a kedves hallgató is maga elé képzeli mondjuk Szekszárdnak a földrajzi helyzetét, akkor lényegében ugye egyszer ott vannak a szekszárdi dombok, amelyek lefutnak a Duna felé. Lényegében a mai város területén ment át a Remete patak, ami a Dunának egy nagyon komoly mellékága volt, vagy a Dunába ömlő vízfolyás volt, és ezt követően, tehát a Duna felé eső rész pedig egy ilyen mocsaras, szigetes terület volt, tehát ez már lényegében a Sár köz, illetve aztán a Gemenci terület, ahol annak idején néhány száz, illetve hát ezer évvel ezelőtt itt kisebb-nagyobb folyóágak is keresztezték. Na most a kiemelkedés lényegében egy ilyen teraszos módon lépcsősen emelkedett, és az egyik a síksághoz legközelebb eső teraszon alakult ki lényegében a régi város. Olyan értelemben is a régi város, hogy feltételezhetően már az újkőkorban is itt telepedtek le az emberek, de itt alakult ki a római Aliszka városa, itt telepedtek le az avarok, majd őket követően a honfogló magyarok is, és feltételezhetően a korai Árpád-korban is volt már itt valamilyen település, vagy település mag, de igazából a település történetének kezdetét ettől az első Béla király által kiállított oklevéltől származtatjuk, amikor is hát itt egy nagyon komoly bencés apátságot alapított, pontosan ezzel a kiemelkedéssel, ezzel a platón, és ez megmaradt a város történelmi város központjának, de annyira, hogy lényegében ha a Béla király téren körbejárunk, akkor egyszerűen megismerhetjük a város történetét. Tehát magával a királlyal is megismerkedhetünk, mert egy nagyszerű szobra található itt a képes krónika egyik őt ábrázoló iniciáljának, tehát kezdőbetűjének a bronzba öntött másolata. Itt található az úgynevezett belvárosi plébánia templom, ami egy hatalmas, késő barokk, már a copf stílus jegyeit is magánviselő templom Talher József tervei alapján készült, és ez ma Magyarország legnagyobb barokk stílusú csarnok temploma. Azért is érdekes, mert ugye mellette ott volt valamikor a bencés templom, illetve a bencés apátság temploma, csak az az idők során a török korban lényegében elpusztult. És ha a templomnál megállunk és körülnézünk, akkor egyrészt a templom bejáratával szemben ott van az ország egyik legszebb Szent Háromság szobra, mindenképpen nyáljuk körbe, nézzük meg. Itt található még jó néhány emlékmű és szobor is, többek között egy nagyon, nagyon szép 1956-os emlékmű is, és jó néhány épület veszi körbe ezt a teret, ami mindenképpen érdemes arra, hogy megcsodáljuk és meglátogassuk, és akkor rögtön kezdhetjük is a látogatást, vagy kezdhetnénk, ha nyitva lenne a látogatást, az egykori vármegyeházával, ugye?
Miért nincs nyitva? Nem közintézmény van benne?
Közintézmények vannak benne, és hát elsősorban múzeumok és kiállítóhelyek, de közintézmény is, de az a helyzet, hogy tatarozzák, és elhúzódott egy kicsit. Sajnos azok a kiállítások, amelyek halatlanul érdekessé és értékessé teszik ezt az épületet, a műemléki jellege mellett, tehát mint a régi vármegyeházáról szóló kiállítása, például meg lehet nézni a főispáni széket, meg néhány érdekes tárgyi emléket, vagy a lisztemlék kiállítás, vagy a Matrioni Eszter kiállítás. Tehát ezek jelenleg igazából nem láthatók, de egészen biztos, hogy ha nem most jut el oda a látogató, hanem miután kedvet csináltam a szexháza utazásra, félreteszi azok közé, az úti célok közé, amelyeket jövőre föl kell keresni, akkor addigra már biztosan meg tudja látogatni a kiállításokat is.
A hírek után folytatódik a beszélgetés.